Jó napot kívánok az Arena hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Florova Anna, az OTP Bank lakossági hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató, és Ginzer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató helyettese. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Azért vagyunk itt, mert hétfőn, szeptember 1-én, 2 nap múlva elindul az Otthon Start program, és már 2 hónapja elképesztő érdeklődés mutatkozik iránta a banki oldalakon, az ingatlanos oldalakon, mindenhol. Szeretném rögtön először tisztázni, hogy ez a hiteltermék mire való.
Köszönöm én is sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Valóban 2 nap van hátra, és azzal teljesen egyetértek, hogy elképesztően nagy az érdeklődés. Azt gondolom, hogy a teljes szektor azt látja tényleg, hogy több ezer ügyféllátogatáson, telefonhíváson, e-mailes megkeresésen vagyunk ilyen értelemben túl, tehát tényleg látszik a program iránti fokozott kereslet. Alapvetően az Otthon Start hitel kimondott cél, hogy segítse ugye a fiatalok lakásvásárláshoz jutását, ingatlanvásárláshoz jutását, hogy az első otthon megteremtése könnyebb legyen egy olyan konstrukció keretében, ami jelenleg a piacon elérhető piaci kamatozású lakáshiteleknél kedvező feltételeket biztosít. De természetesen a feltételek skálája az elég széles, erről majd részleteiben fogunk most beszélgetni, de a kimondott célja az első otthonhoz való jutás támogatása.
Első otthon?
Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat. Én is ezt tapasztalom, illetve mi is ezt tapasztaljuk, hogy iszonyú nagy az érdeklődés. Minden szinten, telefonon, honlapon, nekünk van, tudom, hogy nem a reklámhelye, de van egy Zenga nevű ingatlan közvetítő portálunk, ami a második legnagyobb ingatlan közvetítő portál, illetve hirdető portál, és azon 92%-os emelkedést láttunk most azoknak az ingatlanoknak a keresésében, amelyek az Otthon Start programmal a megvehető ingatlanok. Szóval az emberek keresnek, vagy azért, mert eddig a bérletbe éltek, és akkor szeretnének saját otthonhoz kerülni, vagy azért, mert befektetési célra és jónak tűnik ez a 3% a mostani 4-7%-os bérleti hozamok, ami egyébként csökkentek, de még mindig...
Ez majd egy kérdés lesz.
Igen, de még mindig a 3%-os kölcsönnek a 3%-os kamat azt jó belépési lehetőségnek tűnik, vagy azért, mert a szülők bebiztosítják a gyerekeiket, vagy azért, mert egyetemista, és azért kell az ingatlan, hogy egy ilyen egyetemi városba, ne kollégiumba, hanem a bérletbe, illetve a saját ingatlanba már tudjon élni.
Azt hogy kell érteni, hogy az első saját lakás, hogy semmiféle lakástulajdonom nem volt korábban? Vagy rész tulajdonom volt korábban?
Igen, ugye a programnak a szabályrendszere azt mondja, hogy ugye az igénylés benyújtását megelőző 10 évben egyidejűleg legfeljebb egy belterületi lakóingatlanban legfeljebb 50%-os ingatlan tulajdona lehetett az igénylőnek. Tehát ha az elmúlt 10 évben volt egyébként ingatlan tulajdonom, de ez nem ért el az 50%-os határértéket, akkor jogosult vagyok ennek a program, ebben a programban való részvételre. Ez még néhány kiegészítő szabály ezt könnyíti, hogyha 50%-nál magasabb volt ez a tulajdoni hányadom egy korábbi ingatlanban, de ennek az ingatlannak az értéke nem érte el a 15 millió forintot, akkor a jogosultságom akkor is fennáll, tehát van még egyéb kiegészítő szabály, hogyha ez olyan belterületi ingatlan volt, aminek a lebontását az építési ügyi hatóság egyébként engedélyezte, vagy ami haszonélvezettel terhelten került a tulajdonomba, és a haszonélvező egyébként ebben az ingatlanban lakik, ezekben az esetekben is tulajdonképpen első ingatlan vásárlásnak számít, és jogosult a vevő a programra.
Az lehet a logika, hogy akkor ezek már nem nagyon használhatók lakhatásra, hogy legyen, ami lakhatásra használható. Flóra van?
Ha megengedik, tényleg egy teljes pontosítás, mert ez az 50%-os tulajdon részesedés egy ingatlanba, ez korábban is megjelent az állami támogatásoknál, de egy picit más kontextusban, ott 50%-ot nem érhette el a tulajdoni részesedés. Itt ebben az esetben 50%-os tulajdoni részesedés és tulajdoni részesedése, hogyha egyszer az elmúlt 10 évben egyszeri 50%-os részesedés, tulajdoni részesedéssel rendelkezik, ez jogosult. Ami azt jelenti, hogyha férfeleségnek van 50-50%-os tulajdoni részesedése most egy ingatlanba, mind a ketten jogosultak. Külön-külön is, együtt is.
Arra jó-e, hogy a férj és a feleség, hogyha egyébként jogosultak, a gyermekeik számára ebből a termékből teremtsék meg az első lakást. Vagy erre nem jó?
Jó, de ez nagyon fontos, hiszen a szülő ugye adóstársként beszállhat ebbe a konstrukcióba, de egy gyermek esetében, tehát ha egy párnak egyébként mondjuk 3, 4, 5 vagy egynél több gyermeke van, mindegyikőjüknek külön-külön ezen a programon keresztül nem tudnak ingatlant vásárolni, tehát ez egy ügylethez kapcsolódóan vehet részt a szülő adóstársként egy ilyen konstrukcióban is vásárolhatják meg
ezt. Én a 3 gyerekem közül, ha megfelelek a megfelelnék, mert nem felelek meg a feltételre, maximum egynek tudnék ebből elindítani egy saját lakást.
És a felesége is.
És a felesége is.
Igen, amennyiben mind a ketten csak 50, illetve nem, ez nem is számít, de a felesége is beszállhat adóstársként, de a másik gyereknek, az elsőnél, ahol ön beszállt, ha ő is beszáll, akkor nem tudja még egyszer, sőt, saját jogon se tudnának vásárolni, összesen egyszer szerepelhetnek egy ügyletben.
Tehát szigorúan kell venni, hogy egy embernek egy otthon startos szerződése lehet.
Pontosan. Így van.
Az ingatlan vásárlás befektetési céllal erre való ez a termék. Flora Vanna mondta, hogy most még egy jó beszállási pont, de senki nem tudja, hogy az ingatlan a jövőben mennyit fog termelni. Hogy jobb lesz-e, mint egy állampapír, vagy nem?
Pontosan. Nagyon jól mondja. Jó, lehet, hogy most még egy jó beszállási pont, és tényleg ezt kérem, hogy ne vegyék ezt
nem
tanácsadásnak, meg befektetés. Ez tényleg az ingatlan is már, ha már befektetésről beszélünk, nagyon körültekintően kell tájékozódni. A tény az, hogyha kiadásra szeretne valaki ezt a befektetésre szánt ingatlan, vagy nem csak a jövőbeni árának az emelkedéséből szeretne profitálni. Ha ki szeretne adni, akkor ezzel számolni kell, hogy minél többen szállnának be ezzel a célra, annál több ingatlan fog megjelenni az albérleti piacon, ami azt jelenti, hogy csökkenteni fogja a bérleti díjaknak az árát, és ezzel együtt a hozamát a befektetésnek. De hosszú távon, hova fognak kifutni az ingatlanoknak az árai, ez egy...
Senki nem tudja.
Ezt senki nem tudja.
Én még egy aspektust behoznék talán ebbe a gondolkodásba, hogy ugye minél többen vesznek részt magában az otthonstart programban, az első lakás megszerzése céljából, ugye ezek a potenciális vevők jelenleg vélhetően egyébként az albérleti piacon vannak. Tehát az albérleti piacról tulajdonképpen keresletet tud ez a program a vásárlói piacra átcsoportosítani. Tehát aki befektetési céllal gondolkozik abban, hogy ezt a hitelt igénybe vegye és ezért vásároljon ingatlant, akkor én azt gondolom, hogy ott nagyon körültekintően kell felmérni, hogy az adott lokációban is ebben azért nagyon nagy különbségek lehetnek országszerte. Jelenleg egyébként az albérleti piacon inkább túlkereslet, inkább túlkínálat van, hiszen valóban ez potenciális bérlőket vonzhat el, és akik vásárlóként jelennek meg az ingatlan piacon. Tehát el tudom képzelni, hogy bizonyos lokációkban, bizonyos településeken, városokban egy más típusú egyensúlyi helyzet alakul ki majd az albérlet kereslet kínálat oldalán, de én azt gondolom, hogy ezt valóban mindenkinek az adott helyszín, az adott ingatlan típusa mérete alapján érdemes mérlegelnie.
Mi a tapasztalatuk most? Van elegendő a termékfeltételeinek megfelelő ingatlan a piacon, vagy majd akkor lesz, hogyha elkezdődnek az építkezések, ami azért évek dolga?
Ugye ez egyaránt jó, ugye használt ingatlan és új építésű ingatlan vásárlására is. Én azt gondolom, hogy már azért évek óta látjuk azt a tendenciát, hogy új építésű lakóingatlanokban sokkal nagyobb a kereslet, mint amekkora a kínálat, és valóban azért az újonnan induló projektek még azok termőre fordulnak, tehát még lakható értékesíthető lakás lesz belőlük, azért az éveket is igénybe vehet. Tehát én azt gondolom, hogy a piac bőven elbírna még egyébként nagyságrendekkel magasabb újépítésű ingatlan fejlesztést. Mi arra számolunk, hogy az otthonstart program keretében egyébként, vagy ennek következtében azért 15 ezerrel több új lakás épülhet egyébként a piacon, de ahogy mondtam, azért ezeknek az indítása, engedélyezése, fejlesztési igény azért az több időt vesz igénybe.
Flora Vanna?
Én annál konkrétabb adatokkal is próbálok szolgálni, hogy ugyanúgy az ENGA elemzésé alapján támaszkodom, az ENGA elemzésére támaszkodom, hogy ott megnéztük, hogy megyénként hogyan alakul a otthonstart programnak megfelelő, legalábbis a hirdetési árak, meg négyzetméterek szerinti ingatlanoknak a száma, az aránya, és a hirdetésekből. Budapest természet ténén fogva, illetve az árainál fogva. Itt 50%-a a lakásoknak megfelel, a házaknál ez a szám magasabb, 60% körüli. De a legtöbb megyében mind a lakás, mind a ház kínálatában 100%-osan és megfelelnek az otthonstart programnak.
Tehát már úgy hirdetnek, hogy beleférjenek az otthonstart?
Nem úgy hirdetnek, olyanok.
Eleve olyanok?
Eleve olyanok. Persze, amióta megjelent a rendelet, amióta ismertek az értékhatárok a kedvezményes hitel tekintetében, azóta természetesen változnak az árak. Van, ahol csökkennek az árak, ehhez a 1,5 milliós négyzetméter határhoz igazítva, mondjuk Budapesten található ilyen ingatlanok, ami eddig 1,6 millió volt az átlag négyzetméter ára, most 1,5 millió, vagy az alá éppen csökkentek az árak, de van, ahol természetesen emelkedtek az árak, mert az eladók is visszafogták a jelenlétüket ezeken a platformokon, viszont most mindenki megjelent, aki szeretett volna, meg aki nem szeretett volna, csak gondolkodott rajta, vagy tovább szeretné lépni egy másik ingatlan, ők is megjelentek most a piacon, és ott azért némi emelkedés van az árakban, de ahogy az Ildi is mondta, én azt látom, hogy ehhez az egyensúlyhoz közelítünk, ami a programnak a korlátai, a négyzetméter árkorlátai jelentenek.
Mindenki megpróbálja eladói pozícióból belőni erre, hogy menjen, forogjon a piac, hogy túl tudjon rajta adni?
Igen.
Illetve én azt is gondolom egyébként, hogy azok, akik esetleg korábban más taktikával áraszták az eladó ingatlant, ők próbálnak a programban megfogalmazott 1,5 millió forintos négyzetméter ár maximumhoz igazodni, akár fölötte volt korábban az ingatlan, akár alatta, hogy ezzel is gyakorlatilag egy szélesebb vevői kört tudjanak megszólítani, hiszen azért vannak olyan vevők, akiket mondjuk a piaci lakáshitel talán kevésbé érdekelt, viszont emiatt a program miatt esetleg meggondolják a vásárlást.
Hogyan fogjunk hozzá, még mindig vevői oldalról kérdezem, ha eldöntöttük, hogy belevágunk ebbe a programba, előbb menjünk, keressük meg az ingatlant, mert érzékeljük, hogy most mindenki ingatlant keres, vagy és üssük le, és fizessünk foglalót, vagy előbb menjünk a bankba megkérdezni, hogy fog ez menni. Mi a célszerű taktika?
Mi bankosok vagyunk, szóval mi azért azt mondanánk, hogy előbb tanácsadót kell megkeresni, előbb érdemes tájékozódni, mert most a bankoknál olyan lehetőségek is állnak rendelkezésére az ügyfeleknek, hogy ilyen előbbírálatot is el lehet végezni. Gyakorlatilag, hogyha rendelkezésére áll az ügyfélnek a jövedelemigazolása, és ezt sokáig lehet felhasználni a későbbiekben, jövedelemigazolása, vagy tudja, hogy melyik ingatlant nézett ki, annak egy előzetes értékbecslést is lehet megcsinálni, és egy 95-99%-os pontossággal, ha nem változnak meg lényegesen az adatok a végleges bírálat során, meg tudjuk mondani, hogy mekkora hitel összegre lesz jogosult az ügyfél ebben az ügyletben. Ezzel az ingatlannal, ezekkel jövedelmi adatokkal meg tudjuk mondani, hogy ez gyorsan tud menni. Ha papírok vannak, konkrétumok vannak, akkor pontosabban tudunk számolni, anélkül is tudunk előbírálatot elvégezni, de sokkal pontosabb lesz az adatok ismeretében, és ezzel együtt már tud az ember sokkal bátrabban megjelenni az eladónál.
De ugye itt akkor egy kockázatom van, hogy menet közben elviszik előlem az általam kiszemelt ingatlan.
Az mindig van. Ilyen kockázat mindig van. Van másik. De persze ez a szépsége ennek a szakmában, amiben mi is dolgozunk, illetve a lakás közvetítésnek is, hogy az ember bele tud szeretni. Bele tud szeretni egy ingatlanba, ezt keresi. A másik oldalról viszont, hogyha ott kezdünk, és foglalót fizetünk, ha előleget fizetünk, akkor ilyen nagy probléma nincsen, viszont ugyanúgy ez nem véd senkit.
Viszont
ugyanúgy lehet visszaadni, és megváltoztatni a feltételeket. Ha foglalót fizetünk, akkor ugyanúgy lehet változtatni, ugyan, de mivel ennek pénzügyi hatása is van, vagy vissza kell fizetni, vagy a dupláját fizeti az eladó, akkor ilyen szempontból ez egy komoly nem is akadályt, hanem komoly visszatartó erő. Visszatartó erő tud rajta, lenni, hogy felbontsák egy előszerződést, amit megkötöttek.
Én azt gondolom, a bankfiú kilátogatásnak megvan az az előnye a folyamat elején. Nem csak, hogy láthatjuk egy előbírálat során, hogy mekkora teherviselési képességünk, hanem azt is meg tudják a tanácsadók mondani, hogy az ügyfél adott élethelyzetében, függően attól, hogy ő egyébként házas, vannak-e gyermekei, tervezi gyermekeket vállalni, mondjuk az otthonstart mellé milyen egyéb támogatott vagy éppen piaci konstrukciókat lehet igénybe venni, hogyan lehet adott esetben a szükséges saját erőt különböző támogatott konstrukciókkal kiegészíteni. Tehát ott minden tudás megvan a jelzálog tanácsadóknál abban, hogy az ügyfél adott élethelyzetéhez a legjobb termékeket találják meg, és lehet, hogy ez nem az otthonstart hitel önmagában, hanem akár egy munkáshitel, egy babaváró hitellel, egy sok plusszal kiegészítve, vagy éppen piaci hitelekkel, vagy személyi kölcsönnel. És én azt gondolom, hogy a bankok azok készülnek erre rohamra, mi magunk is egyébként hosszított fiókinyitva tartással, online elérhető csetablakokkal, ahol ezekre a kérdésekre is próbálunk válaszolni, de úgy már olyan magabiztosan tud oda menni a potenciális vevő egy ingatlanhoz, hogy valóban tudja, hogy ő mekkora finanszírozásra számíthat, mekkora az ő teherviselési képessége, és ez ráadásul meg tudja gyorsítani utána magát a bírálati folyamatot is, hiszen ha van egy előbírálat, és én utána megtalálom az állami ingatlant, és utána visszamegyek a bankba, akkor utána már a végleges döntési folyamat az gyakorlatilag hiánytalan dokumentáció esetén tényleg néhány nap alatt végig tud menni, és ennek nagyon nagy előnye van, én azt gondolom, egy szerződés tárgyalásnál is, tehát amikor én oda megyek az eladóhoz is, azt mondom, hogy egyébként én már jártam a bankban, tudom, hogy hitelképes vagyok, és ha beadom a dokumentumokat, akkor én rövid idő alatt tudok fizetni, az azért az eladói oldalon is nagyon nagy bizonyosságot jelent, hiszen nem csak szerződni szeretnék, hanem a nap végén a lakására is szeretném megkapni.
Ennél csak
megkapni.
A készpénzes a jobb, amikor ki tudom tenni az asztalra.
Igen.
De
igen.
Ugye ez egy hitel, tehát itt
igen,
ilyen nem lesz.
Így van.
Én még csak azt szerettem volna hozzátenni, hogy a piacon nem csak a banki szakértők vannak, tanácsadói szakértők, vannak a partnereink, nagyon széles partneri hálózatokkal rendelkeznek a bankok is, vannak saját partnereink is, ilyen függő partnereink, kizárólagos partnereink is, vannak mobilbankáraink, akikkel folyamatosan kapcsolatban vannak az ügyfelek, még az első pillanatnak az információnak a megjelenésétől, és folyamatosan tájékozódnak náluk, hogy mi változik meg, hogyan változik meg. Ha megengedik, én saját példát mondanám, remélem nem fognak ezért haragudni a barátaim, hogy példának mondom őket. Pontosan ez a helyzet volt, beleszerettek egy ingatlanba, a gondolat abból indult ki, fiatal pár, házasság előtt állnak, illetve felgyorsul a házasságkötés is. Beleszerettek egy ingatlanba, itt az eddig albérletbe laktak, itt az ideje a saját ingatlanba menni. Lehívták a jövedelemi igazolásokat, gyors kalkulációkat végeztünk. Ők egy konkrét elképzeléssel jöttek, hogy ezt a 3%-os kölcsönt szeretnének, babavárót, gyereket is szeretnének, és van megfelelő egyéb fedezetük, önerőjük, hogy az egész ingatlant meg tudják venni. Amikor találkoztak a kollégákkal, nagyon hamar, pár órán belül megváltozott a szerkezete a forrásoknak. Most már sok plusz hitelt szeretnének egy gyerekre, mert azt biztosan látják, hogy meg lesz ezzel a sok plusz illetékmentességet tudnak szerezni, mert egyéb támogatott hiteleknél, ahol gyermeket vállalnak, ott a illetékmentességet tudnak szerezni. Maradékot ugyanúgy felelősen nem vesznek fel többet, ugyanezt megbontották csak pluszra, illetve otthonstart program a babaváróra és az önerőre, és már a házasságkötésnél tartunk pár napon belül. Reméljük esküvő is lesz, de ezt szeretném elmondani, hogy nagyon fontos, hogy ahogy Édi is mondta, elég bonyolult a támogatási rendszer. Széles, nagyon sok lehetőség van. OTP-nek azért sok leányvállalat van külföldön, ilyen széles és átfogó támogatási rendszer nincs sehol a leányvállalatainknál, ami néha bonyolultá teszi, de azok a tanácsadók, akik tényleg az elmúlt évtizedek óta közvetítik ebben a támogatási rendszerben, annyira ismerik,
ez a szakmájuk.
Ez a szakmájuk, de ez egy szakma. Olyan tudásuk van, és annyi ötletük van, ami néha nekünk, akik szabályozók ezt, vagy a terméket fejlesztünk, nem jut eszünkbe.
A tanácsadónak dolga ilyenkor az, hogy az én összes információm ismeretébe egy optimalizált csomagot tegyen elém?
Természetesen.
Ez a feladata?
Sőt.
Kérdezni és feladata, hogy minél többet tudjon meg, még többet tudjon meg, azért, hogy a legmegfelelőbbet tudja ajánlani.
De ilyenkor, bocsánat, csak hogy értsem, a tanácsadónak az a dolga, hát ő egy banki alkalmazott, hogy az én érdekeimet képviselje, vagy az a dolga, hogy a bank érdekeit is képviselje. Mert a banknak elvileg mindig az a jó, hogyha a kihelyezett hitelösszeg a legnagyobb. Én legalábbis így tanultam az iskolában.
Én azt gondolom, hogy a banknak az a jó, hogyha az adott ügyfél igényekre a legmegfelelőbb hitelkonstrukciót találja meg, és ez nem feltétlenül csak az összegről szól, hanem tényleg bármilyen egyéb támogatási konstrukcióról. Tehát ha én az ügyfélnek tudok azzal segíteni, hogy ajánlok neki egy olyan támogatott terméket, amivel ő például illetékmentességet érhet el, akkor ez egy elképesztően pozitív ügyfélélmény. Értek alá, akkor nyilván ez az ügyfél, ez véletlenül a következő tanácsadásnál is a bankszolgáltatásait vesz igénybe. Tehát természetszerűleg ez a tanácsadóknak feladata, sőt küldetésén fogalmazhatok itt tényleg nekik, ez a szakmájuk, hogy a lehető legjobb konstrukciót találják meg az ügyfélnek.
Én tényleg javaslom, hogy próbálja ki ön vagy ismerőse, vagy családtagja, az első az ügyfél.
Abszolút.
Én egyértelműen azt látom az összes kollégánknál, magamnál, az első az ügyfél. Az első az ügyfél, hogy amennyit tud, maximálisan saját példánknál maradva, azt is néztük, hogy legyen pénzük felnevelni ezt a gyereket. Legyen okos döntés az, hogy mekkora házat, mekkora hitet vesznek fel, hisz itt a lehetőség a jövőben is kiszállni ebből a házból, egy újabbat venni. És ha most nem ezt veszük figyelembe, és nem azt a tanácsot adjuk az ügyfélnek, ami neki a legjobb, legközelebb nem hozzánk fog jönni.
Azt fogja mondani, hogy rábeszéltek valamire, ami nekem igazából nem is kellett.
Legközelebb is hozzánk fog jönni.
Pontosan.
Én szent meggyőződésem, hogy 10-15 évente azért váltanak az ügyfelek otthont is, gyarapszik a család, nagyobb, kisebb, minden életszituációtól függően megváltoznak ezek az igények. Nagyon jó lenne, hogyha nem lenne félelem az ügyfelekben ezektől a hitelektől, és ezt úgy tényleg úgy vennék, aminek a hitelnek a célja, előre hozni valamilyen fogyasztást. Előrébb hozni azt az örömöt, hogy most saját otthonomban élek, holnap nem mondja a főbérlő, hogy felmondja a szerződést, nekem költöznöm kell, előbbre hozni ezt az örömöt, meg akkor is, hogyha fizetünk folyamatosan érte, és utána bátran dönteni, ugyanezt igénybe venni, hogyha egy másik döntés elé van állítva az ügyfél, de az a lényeg, hogy ne féljen. Ha jó tanácsot adtunk, ha jó hitet kapott, jó konstrukciót kapott, nem fog csalódni, és akkor legközelebb is jön hozzánk.
Mit kell magunkkal vinni a bankba az ember? Megmondom őszintén, én is kicsit szoktam félni a banki ügyintézéstől, mert a velem szemben ülő ügyintézőnek az a szakmája, és ő sokkal többet tud, és időnként olyan kifejezéseket használ, amit én nem mindig bírok követni. Tehát mit vigyünk magunkkal a bankba, mit gondoljunk át?
A kérdéseinket vigyük elsősorban a bankban. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy a kérdéseink meglegyenek, amit egy adott konstrukcióval vagy egy adott élethelyzettel kapcsolatban szeretnénk feltenni. Ha ennek a banknak már egyébként ügyfelei vagyunk, ott vezetjük a számlákat, ott van a napi bankolásunk, oda érkezik a jövedelmünk, akkor eleve a bank már nagyon sok információval rendelkezik ahhoz, hogy mondjuk egy előzetes hitelbírálatot például az otthonstart kapcsán elvégezzen. A kérdések mellett a legfontosabb az, hogy az elképzeléseinket vigyük magunkkal. Mit szeretnénk vásárolni, hol szeretnénk vásárolni, mekkora vételárban gondolkozunk, kinek szeretnénk vásárolni. És ezekkel az alapinformációkkal már a kollégáink egyébként tudnak tanácsadással segíteni, és természetesen, amikor a az igény konkretizálódik, tehát már konkrétan megvan az az ingatlan, amit meg szeretnénk venni, ott már tudunk egyel tovább lépni, ott már lehet bizonyos ingatlanokra statisztikai alapon előzetes értékbecsléseket nézni, meg tudja mondani az ügyintéző, hogy egyébként annak az ingatlannak várható értéke mi, az egy hitelezés során egyébként milyen módon vehető figyelembe, tehát a lehető legtöbb kérdést és a lehető legtöbb konkrétumot az elképzelésekről.
Tehát például, ha én tudom a kinézett ingatlannak a helyrajzi számát, akkor az például akkor azt meg tudom mondani, és az ügyintéző meg tudja nézni, hogy az végül is micsoda?
Vannak olyan ingatlanok Magyarországon, ezek elsősorban egyébként a lakástípusú ingatlanok, ahol statisztikai értékbecslési módszerekkel egyébként vannak a banknak információja arra, hogy ezzel a módszertanal mennyit érhet egyébként egy ingatlan, és akkor abból már tudunk kalkulni, hiszen ha látjuk, hogy mondjuk az ügyfél egy x10 millió forint értékű ingatlan után érdeklődik, látom a jövedelmét, hiszen az a bankba érkezik, akkor ezekből az alapadatokból már el tudunk indulni, de mondom, utána a konkrétumok szintjére érdemes térni, tehát konkrét ingatlan, helyrajzi szám, mi az elképzelés adósra, adóstársra, van-e az adóstársnak esetleg olyan figyelembe vehető jövedelme, ami mondjuk nem a bankba érkezik. Ezekkel érdemes indulni, és innét már az ügyintézők mindenben segítenek navigálni.
De mennyire tud az ügyintéző a bizonytalansággal bármit kezdeni? Én nem tudom, hogy holnap lesz-e munkahelyem. Nem tudom, hogy a feleségemnek holnap lesz-e munkája. Nem tudom, hogy beteg leszek-e holnap, és nem tudok dolgozni. Semmit nem tudok a jövőről, csak a múltról tudok valamit.
Meg a jelenről.
Meg a jelenről. A jelenről. Meg arról mit akarok, arról esetleg.
Mi a jelenben vagyunk, és a jelen adatai alapján tudunk értékelni, hogy milyen hitelképessége van egy ügyfélnek, szóval mennyire lesz képes visszafizetni a hitelt. Az, hogy amit az ügyfelek magukban tudhatnak, azt vagy elmondják, vagy nem mondják el, de a bankoknak, minden egyes banknak saját hitelképesek vizsgálati szabályai vannak. Ezek összetett szabályok, azok a múlt adatai alapján, attól függően, hogy hasonló a helyzetben levő ügyfelek hogyan viselkedtek, a teljes múltbeli tapasztalatok milyenek, illetve ezekbe a modellekbe, illetve a hitelképességi vizsgálat során figyelembe veszünk természetesen, hogy például milyen kilátások vannak.
Még ott van a jegybank adósságfélszabályrendszere.
Milyen kilátások vannak? Igen, itt alapvetően tudunk értékelni egy ügyletet is. Itt szeretném kiemelni, hogy nem csak ügyfelet értékeljük, az ő visszafizetési, a hitel visszafizetési képességét, hanem értékeljük az ingatlant is. Mi egy ügyletet értékeljünk egybe, ami a teljes a hitelnek a megtérülését, na, itt megint itt egy szakszó, ami azt jelenti, hogy egy hitelből vissza a fedezetből is, illetve az ügyfélnek a jövedelmi helyzetéből meg tudjuk állapítani, hogy ezt a hitelt ő képes lesz-e visszafizetni a banknak maradéktalanul.
A bank nem a saját pénzével játszik, hanem az összes többi ott betétes pénzével, tehát nem csinálhat magának se rossz üzletet.
A befektetőknek meg a betéteseknek a pénzével.
Vissza kell szereznie.
Így van, ezt helyezi ki, ezt kölcsönzi ki, úgyhogy mindenképpen fontos, hogy ezeknek a hiteleknek visszafizetése megtörténjen. Na, szóval itt ebből kiindulva, amellett, hogy amit ön kérdezte, hogy nem tudjuk, hogy vissza, holnap lesz-e munkánk, nem lesz munkánk, stb. Ez egy természetes helyzet, mindenkire lehet jellemző, hogy holnap nem tudhatjuk, hogy mi történik. Igen, az adósságfék szabálya a Nemzeti Banknak arra vonatkozik, hogy az ügyfélnek a jelenlegi jövedelmének mekkora részét tudja terhelni egy törlesztő részlet, és itt a törlesztő részlet alatt mindent értek. Ha autoleasingünk van, ha személykölcsönünk van, hitelkártyánk van, annak a törlesztését is figyelembe veszünk, amikor azt nézzük, hogy a jövedelemnek az 50 vagy a 60%-át teheti ki ez az összterhelés. És a másik oldalon az ingatlannak, az ingatlant, amit vesz, vagy amit, ha van saját ingatlanja, még felajánlja ebbe az üzletbe, a 80%-áig terjedhet a hite alapszabályként. Első lakásvásárlóknak 90%-áig terjedhet, és itt az első lakásvásárlóknak a fogalma más, mint az Otthon Start programba. Itt az első lakásvásárló, minden olyan fiatal, aki 41 év alatti, és nincs semmilyen ingatlana, szóval 50%-ot nem elérő ingatlannal rendelkezik.
Talán még egy gondolatot engedjen meg ehhez, hogy ezek szerintem teljesen természetszerű félelmek, hogy mi van, ha elveszítem a munkámat, ha megbetegszem, ha történik valami esemény, de ezekre a váratlan eseményekre is azért lehet készülni, és én azt gondolom, hogy a tanácsadók ebben is pontosan tudnak segíteni. Hiszen vannak olyan hitelfedezeti biztosítások, vannak olyan életbiztosítások, amik pont ezekben a helyzetekben nyújtanak átmeneti segítséget. Ha én elveszítem a munkámat, akkor egy hitelfedezeti biztosítás átsegít engem ezen az átmeneti időszakon. Egy betegség esetén egyébként az életbiztosítások át tudnak segíteni. És amikor elmegyünk egy tanácsadóhoz, és ezeket a félelmeket is megosztjuk vele, és én azt gondolom, hogy ez fontos, hogy ezekről az elképzelésekről, vagy félelmekről beszélgessünk, akkor egy hiteltermék paletta kiegészíthető, sőt, ki is egészítendő, én azt gondolom, azokkal az egyéb termékekkel, amik pont ezeket a kritikus helyzeteket segítenek áthidalni, és csökkenteni azt a félelmet, ami az ügyfelekben mondjuk emiatt megvan.
Sőt, az MNB-nek most, illetve a kormánynak, a kormányrendelet alkotása során elvárása a bankokkal szemben, a hitelintézetekkel szemben, és azért hívnám fel a figyelmét az ügyfeleknek is, érdeklődjenek is ez iránt. Nekünk kötelességünk ajánlani az ilyen típusú hitelfedezeti biztosításokat. Ki kell dolgoznunk ilyeneket, a legtöbb bank rendelkezik, és már ilyen biztosításokat biztosan találkoztak már az ügyfelek is nálunk, és ajánlják is a tanácsadók. De kötelességünk ajánlani is, hogy az ügyfelek felelős döntést hozzanak. Ezek a biztosítások baleset, rokkantság.
Iszonyúan alul biztosítottak ezen a területen pontosan, a magyar emberek. A házakat inkább biztosítjuk, az autót azt kötelező biztosítani, igen. De amit nem kötelező, azt nem nagyon szoktuk biztosítani.
Magunkat kevésbé biztosítjuk. Bár én most őszintén elmondom, hogy itt a babaváró termékünk, ahol fiatal emberek veszik a babavárót, és ott ilyen 60 feletti százalékban biztosítják magukat.
Én azt gondolom, hogy összességében nem ez a jellemző, mint a szerintem a hazai piac biztosítottságára, ami az életbiztosításokat, balesetbiztosításokat, vagy akár a hitelfedezeti biztosítást illeti. Tehát én azzal valóban egyetértek, hogy ebben alul biztosított a hazai piac. Nem véletlenül van egyébként a szabályozó oldaláról is az elvárás, vagy iránymutatás, hogy ezeket a termékeket proaktívan ajánlani kell egyébként a fiókokban, és tényleg pont ezekre a kockázatos élethelyzetekre vonatkoznak.
Nem az az ajánlat célja, hogy ezek a termékek jól fogjanak, hanem az, hogy a konstrukció megmaradjon, és a vevő a végén örüljön, hogyha még akkor is, ha bármi baj van, akkor is ott vannak ezek a védőhálók alatta.
Pontosan.
Tehát így van kitalálva.
De mint egy gépjárműbiztosításnál is, tehát hogy nyilván kötelező gépjárműbiztosítás, de a nap végén egyébként, ha baj van, akkor értem szerintem pont ez a célja, hogy ez segítsen.
Nem tanácsadás, ez sem, de önök szerint mi a jó hozzáállás? A rendelkezésemre álló összes önerőt betolni, és a lehető legkevesebb hitelt felvenni, vagy a lehető legkisebb önerőt betolni, és a legnagyobb hitelt felvenni, hogy annak az összes előnyét ki tudjam használni?
Szerintem erre nem adható így válasz, hogy az A vagy a B verzió. Attól függ, hogy milyen élethelyzetben vagyok, a jövedelmemhez képest mekkora az adósságszolgálati teher, amit akár a szabályozó enged, akár az én saját kockázatvállalásom, ízlésem, élethelyzetem, életmódom megenged. Tehát, hogy önmagában szerintem a saját erőt az ingatlan értékének, hitelösszegnek a figyelembevételével nem szabad eldönteni. A jövedelmi helyzetek, a saját jövedelmemmel kapcsolatos várakozásaim, a családdal kapcsolatos terveim. Lesznek gyerekek, nem lesznek, egyedülálló vagyok, házas vagyok. Ezek szerintem ezt mind befolyásolják. Ez egy elég komplex döntési mátrix. Én azt gondolom, hogy van az ügyfélkörben olyan is, aki inkább azt mondja, hogy alacsonyabb saját erő mellett, de a lehető legkorábbra hozom ezt az ingatlan vásárlást, és a lehető legnagyobb hitelösszeget veszem fel, mert bízom abban egyébként, hogy a jelenlegi élethelyzetemben akár ez a jövedelmi szint megmarad, vagy éppen növekedni fog, és akkor úgymond kényelmesebben elbírom ezt a törlesztést, és vannak olyan ügyfelek is, akik azt mondják, hogy inkább egy alacsonyabb hitelösszeg, mert az ő várakozásaiknak és a törlesztési képességüknek az felel meg. Szerintem erre nincs helyes válasz általánosságban, erre az adott ügyfelek szintjén lehet megtalálni a megfelelő választ.
mindenki nézzen magába, Flóra vannak. Ez a technika ilyenkor, hogy mire vagyok képes, meg mit akarok?
Mind a mellett, amit az Ildikó mondott, én azt gondolom, hogy tényleg, ahogy ön is mondta az előbb, hogy az emberekben vannak félelmek, az emberekben van felelős előre tervezés, és mindenkinek a saját családi és a személyes szituációjától függ, illetve kilátásaitól, képességeitől, meg készségei a jövőbe nézve. Viszont én azt is gondolom, hogy attól függ, hogy mit kezd ezzel az önerővel. Hogyha több hitet vesz fel, és az önerő megmarad, az kérdés, hogy mit kezd vele. Elkölti berendezésre, vagy autóra, vagy más célra, vagy elrakja, és majd a gyerek születésénél valamit kezd vele. Szóval ezt az önerőt be is lehet fektetni.
Beteszi állampapírba, kap érte 7%-ot, abból fizeti a törlesztő részlet 3%-os kamatát.
Megtakarításba. Én nem csak ezt mondanám, én lakástakarékpénztárót is mondanám, mert ugyan már nincsenek az állami támogatások a lakástakarékpénztárhoz, viszont a megmaradt lakástakarékpénztárak, ugyan milyen kis, kidolgozott már olyan prémium termékeket, ami gyakorlatilag a régi állami támogatásnak a megfelelő, de a támogatást, a bónuszt, a jóváírandó összeget, azt a bank adja. És ezeknél a termékeknél egyrészt elég tisztességes hozamot lehet elérni, kvázi kamatot lehet elérni, másik oldalról adómentes megtakarítás, harmadik oldalról azt, amikor eléri a 4-8-10, attól függ, hogy kinek milyen konstrukciója van, előtörlesztési díj mentesen be lehet törleszteni a már felvett hitelbe. Szóval vannak itt lehetőségek, amit el lehetnek gondolkodni, a fennmaradó jövedelem, attól függ, hogy kinek mennyi a jövedelem, és mennyit tud megengedni magának megtakarításra, vagy az önerőnek az egy részét, de ezt inkább a rendszeres megtakarítás, ez egy rendszeres megtakarítás, inkább a folyójövedelemből történik. Még egyszer azt mondom, attól függően, hogy mit szeretne kezdeni ezzel az önerővel.
Tehát, hogy jól értem, akkor járok el, mint ügyfél helyesen, hogyha a banki tanácsadónak kiterítem a lapjaimat, és a végén azt fogja mondani, hogy nincs, van még itt szerencsés esetben havi 100 000 forintomból se kolbászt nem vett, se lóverseny nem vett, se semmit nem vett, és ez rendszeresen jelentkezik, és akkor nekem ő arra ad egy tanácsot, hogy ezt hogy lehetne úgy befektetni, hogy termeljen valamit, ne csak üljön ott.
Hát hogyne, abszolút persze. Tehát, hogy nyilván a bankok egyik legfontosabb feladata a hitelezési tevékenység mellett, az pont a megtakarítás tervezés, vagyongyarapítás, vagyonkezelés. Tehát abszolút, tehát ezek a tanácsadók el tudják igazítani az ügyfelet abban, megint csak, hogy attól függően, hogy neki mekkora szabad jövedelme keletkezik egy adott hónapból időszakban, azt miben érdemes befektetni, az ő kockázatvállalási hajlandósága. Milyen mekkora időtávra tervez befektetni, mert lehet, hogy most van neki havonta X összeg, ami megképződik, és az félretehető, de lehet, hogy van valamilyen nagyobb terve néhány éves időtávon belül, és akkor ezeket a megtakarításokat ehhez lehet igazítani, hogy nem.
Mennyire szigorúak a hitel feltételeit, adóhatósági tartozásmentességről, TB jogviszonyról volt szó, büntetlen előéletről volt szó, de gondolom a büntetett előélet aluli mentesítés az ilyenkor már játszik, tehát akkor azzal már lehet, meg a kereseti viszonyokról volt szó. Van valami extra ebben? Vagy ez általában így szokott menni a hitel minősítés?
Általában így szokott lenni, nem minden hitelhez kérünk igazolást, ugyan, de a támogatott hiteleknél az utóbbi 10 évben, igen, az utóbbi 10 évben ezek a feltételek jelen vannak. Büntetlen előélet, 2 éves folyamatos TB jogviszony, abból legalább 180 nap Magyarországon kell, hogy keletkezzen bizonyos kivételek nélkül. A kivitelekkel együtt értelmezendő a
köztartozás
mentesség. Igen, mentesség. Jövedelemmel kell rendelkezni, ez nem csak a támogatott programokra jellemző, hanem elvárás a banknak a prudens működéséhez, amiről beszéltünk, hogy hitelek visszafizethetőségének az ellenőrzéséhez, amit az MNB szabályoz, szóval jövedelmeket, jövedelemigazolások szükségesek. Ezeket mind igazolni szükséges, és ebben a speciális programban vannak a tulajdoni része, illetve a tulajdon jogra vonatkozó elvárások, ezeket általában ezekről nyilatkozni, büntető jogi felelőssége tudatában nyilatkozik az ügyfél, a bankoknak, az hatóságoknak van lehetőségük utólag ellenőrizni ezeknek a feltételenek a meglétét.
De célszerű, ha igazat mondunk, mert ha a végén, közepén derül ki, hogy valamit nem jól tudunk, akkor...
Mindenképpen igazat kell mondanunk, és nem azért, mert ellenőriznek, hanem azért, mert elég széles ez a program, és elég sok lehetőséget ad sok mindenki számára.
Kinek a dolga észrevenni, hogyha a másfél milliós négyzetméter árba való beleférés miatt célszerűtlenül csökkentik a műszaki tartalmat. Leleményes a mi népünk, már vannak ilyen hírek, hogy ezt hogy lehet még okosban megoldani. Én vegyem észre, amikor még papíron van meg az épület, a bank veszi észre, az értékbecslő veszi észre, előre veszi észre, utólag veszi észre. Ha utólag veszi észre, akkor bebuktuk az egész ügyletet, akkor mi történik?
Azt gondolom, én tényleg azt javaslom, hogy nagyon körültekintően kell eljárni. Tehát valóban lehet arról azért hallani, olvasni, hogy mondjuk a műszaki tartalom jelentős csökkentésével próbálkoznak adott esetben eladók, vagy az árazási struktúra nagyon elcsúszik, és aztán hirtelen megnő az ingóságoknak az ára. Ennek mindnek megvan a maga kockázata. Tehát, hogy én azt gondolom, ha én ingatlan szeretnék venni, akkor én nem szeretném, hogy csak azért, mert van egy kedvező hitelkonstrukció, amit eddig így bevehetek, akkor azért mondjuk az ingatlan műszaki tartalma lényegesen kisebb legyen. Ha ebben nem vagyunk kerülve magabiztosak, hogy ezt észreveszünk, akkor vegyünk igénybe segítséget, akkor kérjünk műszaki szakértőt, vigyük el magunkkal, nézze meg ő az ingatlant. Ha olyan módon próbálnak az árazási konstrukcióban mondjuk az eladók esetleg trükközni, hogy tényleg hirtelen megnő az ingóságok ára, egyszer majd csak nem tudom, 25 millió forint lesz a konyhamútor, így van, akkor azért ezt nagyon fontos tudni, hogy azt nem tudja a bank finanszírozni ezen a konstrukción keresztül. Tehát akkor az lehet, hogy a saját erőigényt fogja megnövelni, hiszen a bank azt tudja finanszírozni, aminek a programnak a kereteibe egyébként belefér, nyilván az ügyfélnek van szabad jövedelme, akkor más piaci hiteleket persze igénybe vehet, de az nagyon fontos, hogy ami ezen túl van, ott az ügyfélnek azt kell végig gondolni, hogy akkor ő ezt milyen forrásból, hogyan fogja tudni kifizetni. És akkor ugye vannak azok a veszélyek, amik a nem szokásos jogi konstrukciókból, színletszerződésekből erednek. Ennek azért nagyon komoly jogi, adóhatósági következményei lehetnek. Tehát én azt gondolom, hogy itt azért nagyon körültekintően kell eljárni a magának az ügyfélnek is. Természetszerűleg az értékbecslők is, a banki ügyintézők is figyelnek arra, hogy minden rendben legyen és minden szabályszerű legyen. Ha ők látnak valami kockázatot, akkor fel fogják erre hívni természetszerűleg a figyelmet, de az első pont, ahol ezek észrevehetőek, azért az mégiscsak a vevőnél, az ügyfélnél.
Tehát, hogy a banki ügyintéző azt látja, hogy 100 millió forintos ingatlannál 30 millió forint a garázs, akkor azt fogja mondani, hogy itt valami nem stimmel?
Hát akkor fogja erre hívni az ügyfél figyelmét, hogy ezt azért érdemes esetleg egyeztetni, mind az értékbecslővel, mind az eladóval.
Igen. Szóval én azt gondolom, hogy igen, nem lehet levenni a felelősséget az ügyfélről. Ő, aki veszi az ingatlant, ő fog lakni benne hosszú évekre, dönti el, hogy hol fog és milyen körülmények között lakni. Szóval ezt a felelősséget nem tudjuk levenni teljes mértékben, de igaz, hogy van egy értékbecslés, ami mankó tud lenni mind a banknak, mind az ügyfél számára, és ez egy értékbecslés, ami szemlével jár.
Uh-huh. Tehát kimegy oda egy szakember,
aki... Igen, nem feltétlenül olyan mély műszaki ellenőrzés, nem statikus, nem ellenőriz minden oszlopot, minden egyebet, viszont az értéket az ingatlannak elég pontosan meg tudják határozni.
Mert hogy látott már 6000 hasonlót.
Látott már 6000 hasonlót, van képesítése, profik, és akkor ő meg tudja határozni, és elég részletesen határozzák meg, nem bútoronként, de például, hogyha egy házat vesz, ott van egy garázs, egy mellékhelyiség, egy lakóház, elég pontosan tudják meghatározni az értéket a háznak, a garázsnak, a mellékhelyiségnek, ahhoz, hogy egy reális képet kapjon mind az ügyfél, mind a bank belőle. És ezt tudni kell, hogy amennyiben még egy finomság, amennyiben az értékbecslésben lévő érték, összérték, 20%-a eltér az adásvételi szerződéstől, akkor felül kell vizsgálni az ügyletet. Az ügyfeleknek van lehetőségük fordulni a kormányhivatalhoz ezzel az ügylete, mert a bankok valószínűleg el fogják utasítani.
Mert hogy azt feltételezik, hogy itt valami turpisság van a dologban, vagy jövedelem
eltitolásra... Nem, egyszerűen nem feltételezünk semmit, ezt írja elő a szabály.
Miben fognak a magyarországi bankok versenyezni? A hitel konstrukció szabályain nyilván nem tudnak módosítani, hát az olyan, amilyen. Akkor miben? Kinek lesz könnyebben kezelhető a honlapja? Kedvesebb, megprofibb a tanácsadója? Nagyobb a hálózata? Gyorsabb az ügyintézése? Mivel?
Én azt gondolom, hogy ez mind, és ennél egy kicsit hosszabb a lista. Szerintem nagyon fontos az ügyintézés könnyűsége, az átfutási idők hossza, és ugye mi is a bank oldalán megerősített kapacitásokkal készülünk tényleg, hogy ezt a nagy rohamot úgy tudjuk kezelni, hogy emiatt ne nőjenek az átfutási idők, amit mondtam tényleg, hogy hiánytalan dokumentáció esetén néhány munkanap alatt egyébként a döntések megszülethessenek, ne terhelje az ügyfeleket önmagában az, hogy több ügylet van folyamatban, de készülünk hosszabbított nyitvatartással, készülünk nyilván olyan online, telefonos, személyes alkalmakkal, az ügyfelek feltetik a kérdéseiket, készülünk a háttérterületeken is megerősített kapacitásokkal, és hát készülünk különböző promóciós ajánlatokkal is. Tehát én azt gondolom, hogy itt a hálózat méretének, az ügyintézők számának, a partnerkapcsolatoknak, ugye a bankcsoport oldalán és ugye a Fundamentán keresztül, amikor közel 1300 pénzügyi közvetítőnek nagyon nagy szerepe van, hogy a lehető legkönnyebben tudjunk elérni az ügyfelekhez, és a lehető legkönnyebb ügyintézést biztosítsuk. Én azt gondolom, hogy ez igazi megkülönböztető feltétel lesz a bankok között.
Florovanna?
Igen, én is azt gondolom, hogy minden más terméknél, meg minden szituációban verseny van. A bankok készülnek, mindenkinek vannak, voltak, lesznek bizonyos promóciói, bizonyos kedvezmények kapcsolódóan ehhez. Ahogy az Ildi is mondta, hogy nagyon fontos a kapacitás a rendelkezésre állása, és én ezt gondolom, hogy jelenleg, amikor ekkora érdeklődés van, amiről az előbb beszéltünk is, amit mondtam, hogy 100%-osan dupla ennyien keresnek most ingatlant, mint korábban is elég komolyan érdeklődnek, és a sebesség, ön hívta fel a figyelmünket, hogy mennyire fontos a sebesség,
én
és mennyire fontos lehet.
Sózlan,
hát. Így van, pontosan. Mennyire fontos a sebesség. Én pontosan ezt gondolom, hogy itt a bankoknak a feldolgozási képessége nagyon fontos. Itt állunk tényleg 300 fióka, rengeteg tanácsadóval, állunk több száz tanácsadóval, mobilbankárok állunk rendelkezésre az ügyfeleknek, és én megmondom őszintén, az OTP már 10 éve szerintem készülünk erre a pillanatra, hogy ide elérkezik egyszer a piac, mert mi építünk már lakásökoszisztémát már több mint 10 éve. Mit jelent ez, hogy ingatlan közvetítő tanácsadóink is vannak, 800-an az OTP ingatlanpontban, 460 pénzügyi tanácsadó áll rendelkezésre az OTP a pénzügyi pontban. Mondom, ilyen 60 mobil bankár, aki szintén nagyon, nagyon mobilak.
És az ügyfel,
igen, azért. Azon kívül, hogy mind a kontaktcenterben, mind a fiókokban nagyon profi tanácsadók, akik évek óta támogatásukkal is foglalkoznak, nem véletlen az a 40 és magad ennél magasabb a piaci részesedésünk a támogatásokból. Szerintem ez egy tényleg egy nagy tapasztalat van a bankoknál, én most a saját nevünkben tudok beszélni, tényleg nagyon, nagyon erős a tapasztalat a másik oldalról. Pontosan ezért mondom, hogy ezt a lakásökoszisztéma mennyire fontos, hogy megérkezett a legújabb családtagunk, az Enga, és ott látunk már az első pillanattól, hogy milyen kereslet van, és már ott tudnak kapcsolatot teremteni az ügyfelek, amikor keresik meg az ingatlant, mind a banka, mind az egész ökoszisztémában, ami a bankban van. Szóval én úgy látom, hogy most így egy teljes kört kell tudni kiszolgálni ahhoz, hogy az ügyfél biztonságba érezze magát, de ami tényleg a legfontosabb szerintem most a sebesség. Most a sebesség a legfontosabb, meg az áteresztési képessége a bankszektornak, meg az egyes bankoknak.
Hétfőn nyitnak, gondolom reggel. Jó munkát kívánok!
Köszönöm szépen!
Az elmúlt egy órában Florova Anna, az OTP Bank lakossági hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató, és Ginzer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató helyettese volt az aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.